Köszöntöm kedves hallgatóinkat a mikrofonnál.
A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Az Európai Unió költségvetéséről, amelyről, mint köztudomásom, Magyarország is fog immár bizonyosan részesülni. A múlt heti uniós csúcson ugyanakkor nem csak a magyar ügy, mármint Magyarország számára megítélt 10 milliárd euró került terítékre, hanem egy speciális téma is, amely tulajdonképpen Ukrajna megsegítését jelenti, hiszen növelik elméletileg az unió döntéshozói az Európai Uniós költségvetést, mint egy 50 milliárd eurós tételben. Akkor térjünk erre, mit is jelent ez?
Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 7 éves költségvetési keretben olyan pénzek már nem férnek bele, amire plusz pénzt kérnek. Én amit láttam az unióra kidolgozott határozati javaslatot, amit ha jól értem a magyar fél nem fogadott, és januárban visszatérnek rá, tehát mondjuk rá, hogy van egy folyamatos tárgyalás. Ott valóban 60-70 milliárd eurónyi pénzt kérnek, nagy részt az ukránoknak kérnek pénzt, de vannak benne még egyéb kiadások is, adminisztratív, meg kisebb programkiadások, STEP és egyebek. Ezt már nem tudják beleszuszakolni a szokásos módszerekkel a félidei felülvizsgálatnál, ami ugye a 21-27-es a mostani költségvetésbe. Azért mondom, hogy szokásos módon bele szokták szuszakolni, mert mindig pénzátcsoportosítás, rendkívüli havári alapok, globalizációs és egyéb szolidaritás alapokból maradt pénz, azt lapátolják, de most ugye annyi kiadás merül föl, főleg ez az 50 milliárd az ukránokkal, meg a kamatkiadás, ugye a nem várt magas kamatkiadás, amit az előbb beszéltünk, a helyreállítás alapokhoz, tehát több minden van, hogy ehhez pénzt kell kérni, és ezért külön ezt a pénzt kérik a tagállamoktól, gyakorlatilag GNR arányosan, mint ahogy a normál költségvetés 70%-át is GNR arányosan fizetik a tagállamok. Ezt ennek megfelelően kérik a tagállamoktól, hogy fizessék be egyszerű összegként, ami mondom alapvetően az ukránokra menne. Egy dolog biztos, hogy ezt mondom, nem a 7 éves költségvetésből veszik el, mert ott már kipucolnak minden tartalékot, és utána kell még nekik több mint 50 milliárd.
Ez az lángfeltétel mit jelent Magyarország számára?
Hát nagyjából hallottam különböző összegeket, hogy 350 vagy 400 millió eurók, tehát azt mondom, hogy nagyságrendileg a ránk eső rész, hogyha az unión belüli GNI-t veszük, az valami ilyesmi valóban. Tehát ilyen nagyságrendekről lehet hallani, hogyha befizetjük, akkor ezt kéne befizetni.
És hogy miként mondta, hogy ebből lesz még egy uniós csúcs, januárban várható van, tehát így még van. Ez nincs megszavazva.
Így van, tehát a következtetéseknek az első része az meg lett szavazva, a második az tele van zárójelekkel, és hát gondolom, hogy erről akar a Charles Michel majd a januári csúcsig, meg a csúcson is egyeztetni és megegyezésre jutni. Nagyjából a bizottsági javaslatokat tükrözi vissza a tavaly, vagy az idén nyári bizottsági javaslatokat tükrözi vissza.
És hát most ez szóba került már az elmúlt hetekben, meg hát a múlt hetek uniós csúcson Ukrajna esetleges fölvétele az Európai Unióba. Nézzük, milyen pozícióban van most Ukrajna?
Ugye hát különböző szempontokat nézünk. Az egyik az, hogy ebben sokkal több a politikai és morális elem, mint a gyakorlati és jelenlegi elem, hiszen egy háborúban lévő ország van, ráadásul még annyiban eltér a ciprusi modelltől, akiket ugye velünk egyet vettek föl, és megosztott sziget, hogy nem is lehet tudni egy tűzszüneti vonalat sem meghatározni, tehát azon túl, hogy nem kontrollálja az egész nemzetközileg elismert és minden EU tagállam által elismert területét, nem is tudjuk, hogy hol mozog a kormány által kontrollált terület határa, hiszen egy mozgó frontharc zajlik.
Hát ugye nagyjából egy leegyszerűsítve, nagyjából egy hollandiai nagyságú terület van az oroszok kezén elméletileg.
Igen.
Tehát ahhoz hasonló.
Hát ahhoz hasonló, beszélünk. Így van, de hát mindenféleképp nem tudjuk, meg hát zajlik, mondom, egy frontmozgás. Tehát az egyértelmű, hogy innentől nem tudjuk meghatározni a területi hatályát a tárgyalásoknak. Ezért én azt gondolom, hogy most az első időszakban, meddig nincs legalább egy tűzszünet, már békére nem ismerek beszélni, vagy békekötésre, de nincs tűzszünet és egy végleges tűzszüneti vonal, területi határvonal, addig inkább csak jogszabályi fölkészülések zajlanak, és komolyabb tárgyalások nem. Ugyanakkor az is tény, hogy Ukrajnában van egy kemény kormány, nem tudom, hogy lesznek-e elnök és parlamenti választások, vagy nem a háború alatt, azt szerintem most senki nem tudja megmondani, de minden esetre egy meglehetősen stabil, nyugat-orientált háborús kabinet van, amelyik hát legalább a jogszabály előkészületekről tárgyalni szeretne. Én a mostani uniós döntést, ami végül is megszületett, hogy a tárgyalást is elindítják, ellentétben több nyugat-balkáni országgal, ahol azért ilyen viszonyok nem uralkodnak. Hát azt látom, hogy a nyugat egy stratégiai döntést hozott, főleg az EU arról, hogy nem tekinti sem orosz befolyási területnek, sem kondomíniumnak Ukrajnát, független attól, hogy nem tudjuk, hogy milyen területet fog az ukrán kormány kontrollálni, hanem ezt a nyugat területeként apostrofáljuk. Én ezt érzem ebbe egy geostratégiai döntésnek, és nem pedig magát a tárgyalást, hiszen az ugye Törökország esetében is 2005 óta zajlik.
Jó, akkor ha már kitért erre, akkor metodikáját nézzük, hogy mit is jelent akkor, amikor van egy kandidáló ország az uniós tagságra. Milyen folyamat ez?
Ugye hát tavaly február végén, talán az invázió 5. napján indult el, hivatalosan kérte Ukrajna a csatlakozási tárgyalások megindítását. Mivel földrajzilag európai államnak minősül, ezért ezt megtehette. Nagyon gyorsan visszaigazolták a kérést tavaly tavasszal. Ilyenkor általában az EU tanács visszaigazolja, hogy vizsgálja meg a bizottság a dolgot. A bizottság kiküldött egy kérdőívet még a tavalyi év folyamán, ami nekünk is annak idején emlékszem, hogy 96-ban megjött. Mi 3 hónap alatt kell, hogy megválaszoljuk, ők megválaszoltak 3-4 hét alatt. Ez nekem kétséges, mert nekünk az egész magyar adminisztráció akkor egy nagyon felkészült kandidáns országként is majd megszakadt 3 hónap alatt, hogy ezt rendesen megválaszolja. Egy évig értékelték. Itt Ukrajna esetében nem is tartott teljesen egy évig, és a bizottság elmondta, hogy ajánlja a tagsági tárgyalások elindítását. Majd most ez az ajánlás bekerült a tanács és a csúcsértekezlet elé, és elfogadásra is került. Tehát elvileg innentől fogva nem csak várnak a tárgyalásokra, hanem velük el is lehet kezdeni a tárgyalásokat, tehát körülbelül abban a státuszban vannak, mint Törökország volt a horvátokkal együtt 2005 őszén. De innentől fogva én azt gondolom, hogy a szimbolizmusoknak vége van, és inkább egy hosszú tárgyalási fölkészülés, ugye ilyenkor van egy átvilágítás különböző fejezetek szerint, amire az illető országot megnézik, hogy hogy tud intézményileg, jogszabályalkotásilag megfelelni, tehát ezek fognak elindulni, és ebből egy hamar csatlakozás biztos, hogy nem lesz, tehát 10 éven belül nem, ezt egyébként megjegyzem, hogy mi is 94 márciusban nyújtottuk be a csatlakozási ígérvényünket, és pontosan 10 év múlva, a kérelmünket, és pontosan 10 év múlva lettünk új tagok elsőként, hogy nálunk semmilyen ilyen háborús, meg extra helyzet nem állt elő. Így is 10 éves volt a folyamat.
És mindig 4 évvel voltunk, ha visszaemlékszem, legalábbis így csatlakozás van lehetőségétől. Egyéb iránt, ha már utal rá, akkor igen, jövőre lesz Magyarország pont 20 éve, hogy tagja az Európai Uniónak, de akkor ejtsünk erről is néhány gondolatot meg, már mint Magyarország felvételéről, hogy milyen párhuzamot lehet vonni mondjuk esetleg a mostani ukrán státusszal szemben.
Először is azt fejezném ki, hogy sok hasonlatosság is volt abban a vonatkozásban, hogy hogyan tudjuk, ha már integráljuk, mondom, ez egy feltéve, de nem tudom, hogy megengedve, hogyan, hogy Ukrajna belép, hogyan integráljuk ezeket a fejletlenebb, de nem kis lakosságot vagy területet jelentő országokat, hiszen mi nem egyedül voltunk, hanem egy viszonylag nagy kiterjedésű Lengyelország, Románia is egy hajóba volt velünk, és akkor is fölmerültek azok a kérdések. Volt olyan tagállam, aki 28-30-32%-os fejlettségem volt az EU-nak, ma olyan kandidáns. Például emlékszem, a baltiak is, a románok is, a bulgárok is, vagy a lengyelek is messze 50% alatti fejlettsége voltak az akkora EU-nak. Tehát nagyon fejletlenek voltak. Tehát az, hogy most mi arra hivatkozunk, hogy az ukránok is csak 30-35% fejlettsége rendelkeznek, ez nem biztos, hogy morálisan az akkori helyzetünket visszaidézve a mi szánkból hangzik a legjobban.
Egyébként ez kritérium? Egy fejlettségi szint?
Nem kritérium, tehát ez nincs is meghatározva. Általában azért 50-55%-os felettségi szint alatt, mert azért mondom hosszú egy tárgyalás, és az alatt is várják a főzárkózást, nem nagyon lépett be tagállam, tehát hogyha még régi írbelépést is vesszük, vagy a portugált, azok is 56-58%-on történtek meg. Nálunk a tizeknél, illetve a románoknál volt azért egy-két államnál 50 alatt, most már megjegyzem, hogy mindegyik, ugye meg a bolgár is 56-57%-on van, de 28-29%-kal
léptek. Később léptek be, tudom, 2004-ben léptek.
Így van, később léptek be, de mondjuk a lettek nem, tehát ők voltak a legfejletlenebbek a tizek között emlékeim szerint, és ők sem voltak 38-40%-nál fejlettebbek.
A és másik, hogy egyébként ez a folyamat, milyen kormányközi szervek egyeztetnek mondjuk az európai döntéshozóival?
Ugye ez egy hivatalos kormányközi tárgyalás, egy csatlakozási tárgyalás, tehát ott a tanács tárgyal az ember, de közben van ékelődve az Európai Bizottság, amelyik hát azért nagyon meghatározza a technikai menetét a tárgyalásoknak, de van egy úgynevezett bővítési csoport a tanácsban, ahol a tagállami diplomaták ott vannak, és akkor utána a koreper is természetesen, tehát a nagykövetek is, és a miniszterek is, az illetékes miniszterek, általában külügyminiszterek, vagy szakminiszterek is tárgyalnak. Tehát a csatlakozási tárgyalás az így vertikálisan is föl van építve három szintre, és az illető állammal, a csatlakozási tárgyalás folytató állammal így zajlik a tárgyalás. Hát most 10 éve ez zajlik Szerbiával, meg Montenegróval is formálisan, sőt 20 éve lassan Törökországgal is.
És egy érdekes téma, hogy velük mi lesz ebben a szituációban? Ez egy továbbra is tárgyalnak, és belengetik itt a másik oldalon a szimbolikát, az úgy meglepő, nem?
Igen, hát az, igen, hát az, hogy Ukrajnát előhozták, az nyilván meglepő. Én azt is mondtam itt, meg írtam valahol is, hogy az, hogy egy 55-60%-os felettség, még mindig bolgár felettségi szinten lévő mini Montenegrót, akinek a piaci, pénzügyi vonatkozása szinte az zéróval egyenértékű, hogy fölvegyék, meg ez sem jutott dűlőre. És általában ugye most azt csinálták, hogy a mostani csúcson Nyugat-Balkánra is tettek utalásokat, hogy a Boszniánál meglengedték, ha előfeltételeket teljesít, akkor tárgyalhat. Meglengedték, hogy Észak-Macedónia, amelyik ugye egy bulgár hínárban van, Albánia, amelyik félig görög hínárokban van, hogy azok is tárgyalhatnak, de igazándiból még a tényleges effektív tárgyalás ezekkel se indult el. Én mondom azt, látom, hogy Szerbia-Montenegró tárgyalásai sem gyorsulnak, most már azért 10 év után illene. Tehát tettek utalást a Nyugat-Balkánra, de igazándiból nem nagyon volt számomra ez áttörő, főleg abban, hogy nem csak Ukrajnát, hanem Moldovát is, amelyik szintén részlegesen megszállott az oroszok által, azokat is csatlakozási tárgyalási nyitásra hívták meg. Még azért azt mondanám, hogy strukturálisan azért nem tartom nagyon vészesnek a helyzetet, mert mi esetünkben is a mezőgazdasági fővételünket, a főzárkózási alapokat érintő strukturális helyzetünket nagyon katasztrofálisnak látták. A mi esetünkben 2006 nyarán, 2007 nyarán emlékszem, hogy készült egy úgynevezett Agenda 2007 dokumentum, amely pont azokat a szempontokat vizsgálta meg, hogy hogyan illeszthető bele a legkényesebb politikákba, versenypolitika, területfejlesztés, agrárpolitika, azon belül is főleg a legkínosabb szántóföldi ügyeket, hogyan tehető bele az uniós politikai rendszerbe. Ezt most hiányolom, de ezt is szerintem idővel meg fogják oldani, hogy hogyan inzertálható Ukrajna ezekbe a politikákba, nem nagyobb a feladat, mint a mi tízes bővítésünk.
Hát igen, csak mondjuk hozzá lehet fűzni, hogy viszonylag jóval nagyobb országról van szó, és nagyobb lélekszámról. Hát, ezért az átrajzolja az európai térképet.
Nálunk néha, hát a lengyeleknél nem nagyobb a lélekszáma Ukrajnának most. Összességében mi is azért voltunk, vagy 70-80 millióan, Ukrajna nem ekkora ország lélekszámban. Tehát én azért mondom, hogyha nagyon akarják, megoldják, ilyenkor vannak a területfejlesztési politikának is reformjai, az agrárpolitikának is, ha akarják, ezt a részét egy 8-10 év alatt megoldják. Én csak ezt akarom mondani. Anyagilag is, ha akarják, én ennél sokkal nagyobb problémának látom a háborús helyzetet.
És volt európai parlamenti képviselőként, hogy látja a brüsszeli döntéshozók elméletileg hajlanak az Európai Unió elméleti bővítésére?
Nem, hát ugye ilyen bővítési fáradtságról beszélünk, mondom, még a meglévő viszonylag kicsi méretű és jó állapotú tagállamoknál is áll a tárgyalás. Nyilván itt föl fognak törökök mellett többen lépni, hogy akkor mi nem a törököket tárgyalunk intenzívebben, miért az ukránok, a szerbek mellett, tehát sok minden lesz. Én egyenlőre a következő 8-10 évben nem látok gyorsított tárgyalásokra utaló jeleket.
Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá, megtisztelt bennünket. A napvendége tehát Becsei Zsolt, nemzetközi közgazdász, a Károli Gáspár Egyetem tanára volt. Viszont hallásra.
Köszönöm.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.